mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak. De hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, telve van a mi szívünk hálaadással, mert megtartunk vagy, és így érkezhetünk el ennek az estének az órájához is, hogy megtartottál minket az élő reménységbe, megtartottál bennünket a Krisztusba vetett hitünkbe, és magasztalunk azért, hogy te tudsz megtartani bennünket abban a békességben, amely onnan felülről száll alá a te szent lelked ajándékaképpen. Úrunk, magasztalunk téged azért, hogy pünkösd ünnepe után is adatik nekünk a Szentlélek Úristen jelenléte, és köszönjük, Urunk, azt, hogy az ő vezetésével, az ő jelenlétébe tudunk téged imádni, segítségül hívni. Úrunk, kérünk, hogy tedd élővé és hatóvá a te igédet, amelyet erre az estére is hisszük, hogy te elkészítettél. Kérünk, Urunk, hogy legyen élettel teli, hogy meríthessünk belőle, mint az élet vizéből, hogy aki szomjazik, az lelki módon lelki szomját oldhassa, és megelégülve, békességbe tudjunk a te házadból hazamenni. Urunk, nagy dolog, amikor a lelkünket és a gondolatainkat kell, hogy hangold, áthangold a békétlenség hangjáról a te békességednek a hangjára. Nincs, aki erre képes lenne, csak a vágy van a szívünkbe, de Urunk, te tudod ezt megtenni. Így szeretnénk most is letenni a te kezedbe életünket, mindenünket, amink van, amit te tőled kaptunk, és kérünk, Urunk, hogy mindazt, ami kevés, te sokasítsd meg, hogy elég legyen arra az erő fölötti útra, amelyen minden nap járunk. Köszönjük, Urunk, a te jelenlétedet, hogy te élő Isten vagy, és magasztalunk téged azért, hogy ez a mi éltető erőnk hitáltal. Így kérünk, hogy légy most közöttünk, te tedd áldottá Isten tiszteletünket, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból, az apostolok cselekedetei könyvének 17. részének első 9 verséből. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és 3 szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz. Ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost. Felvonultak Jászon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jászon néhány testvérrel együtt a város elől járói elé hurcolták, s így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jászon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más tartanak királynak, Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokasságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jászontól és a többiektől, elbocsátották őket. Kedves szeretett testvérek, elég kemény kijelentés hangzik el Pál apostolnak, Szilásznak a munkájáról, és mindazoknak a munkájáról, akik Krisztus követeiként a misszió útján jártak, mégpedig az a kemény kifejezés, hogy ezek, akik az egész világot felforgatták. Kemény beszéd ez, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy végtelenül megtisztelő. hogy néhány ember, amikor az Úr Jézusról vallást tesz, képes a világot felforgatni. És ebben az az örömhírünk, kedves testvérek, hogy nagy baj van ott, ahol ha Krisztus igéje hirdettetik, nem fordulnak meg az emberi szívek. Nagy probléma van, hogyha az Úr Jézusról hirdetett ige nem hoz változást, nem munkál ki élet megújulást. A mi életünket is fel kell, hogy forgassa, mint ahogy a fel is forgatta annak idején. Sőt, minden egyes alkalommal valahányszor életté válik számunkra az ige, azt éljük meg, hogy mindent felforgat, terveket, vágyakat, elképzeléseket, mert az Úr Jézusról szóló igében erő van, és aki megnyitja az életét a Krisztusról szóló bizonyságtétel előtt, annak az életében ez az erő csodásan elkezd működni. Pál a maga módján azt vallja, hogy szeretném tenni a jót, de nem tudom. Szeretném, akarom, de képtelen vagyok a véghez vitelére. Fel tudom ismerni, mi lenne a jó, de nincs elég erőm ahhoz, hogy véghez vigyem. Jézus képes felforgatni az életünket olyan szinten, hogy meg tudja adni azt az erőt, hogy véghez tudjuk vinni azt a jót. És nem kell kétségbe esnünk attól, hogyha kevesen vagyunk. Nem kell, hogy elszomorítson, ha azt látjuk, hogy magunkra maradtunk. Mert az Úr nem hagyja az övéit. Igéje által azt hirdeti, hogy nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem egyedül a könyörülő Istené. Más helyen azt olvassuk, hogy az én lelkem által, mondja az Úr. Csak is így történhetnek nagy változások. Pedig nagyon sokan óhajtjuk azt, hogy változás legyen. Óhajtjuk saját életünkbe, hogy sikeresebbek legyünk, hogy nyugodtabbak legyenek a mindennapjaink. Szeretnénk változást a családi életünkbe, kiegyensúlyozottabb legyen, több legyen benne a szeretet, a megértés. Aztán szeretnénk változást, amikor ránézünk a mi magyar népünkre, ránézünk arra a lelki szegénységre, ami sokszor körülvesz minket, óhajtjuk, szinte szomjazzuk a változást, és nagyon sokszor megfeledkezünk arról, hogy ez nem a mi feladatunk, mi csak eszközök lehetünk. Pál és Szilász ezzel tisztában volt, és eszközként adták oda magukat az Isten szolgálatára. Az Úr Jézus éppen erről beszél annak az Anániásnak, akit majd elküld a damaszkuszi úti megtérésénél, ahhoz a bizonyos Saulushoz, akiből ez a missziós Pál lesz, hogy menj el és mondd el neki, hogy választott eszközöm ő. És csodálatos dolog, hogy Pál ezt el tudja fogadni, és a gondolata az Isten gondolatával együtt tud mozdulni. Választott eszközöd vagyok, Uram. Az egyik dicséretünk azt mondja, hogy oda megyek, Uram, ahova Te akarod. De nehéz ezt kimondani. Mi oda szeretnénk menni, ahova mi akarunk. Mi olyan eszközök szeretnénk lenni, amilyennek mi elképzeljük magunkat. Isten pedig azt mondja, hogy Te az én választott eszközöm vagy, és akkor tudod ezt az áldott eszköz szerepet betölteni, ha az én tulajdonomba megmaradsz, ha az enyém maradsz, akkor lesz rajtad az áldás, és akkor leszel hasznos. Nagyon jól tudjuk, ha kölcsön kell kérni a szomszédból bármilyen szerszámot esetleg, az ember mindig azon szokott először mérgelődni, mert hiába ez nem az enyém. Életlen, nem jó a fogása, nem áll a kezünkre, ezért az ember mindig arra igyekszik, hogy sajátot vegyen, mert azt a maga képére, hasonlatosságára tudja formálni, a saját eszközévé. Isten éppen így szeretne minket is a sajátjává formálni. De nehéz munka ez az Isten részéről, formálni, hogy a kezére álljon a szívünk, a gondolatunk, hogy a kezére essék mindaz az elképzelés, ami az életünkbe megfordul. Nagy életformáltatás kell ehhez. Istennek fel kell forgatnia sokszor a mindennapjainkat, Sokszor keresztül húz terveket, mert azt akarja, hogy áldott eszközeim legyenek. Pál és Szilász nagyon hosszú utat tesz meg, míg elérnek Tesszalonikába. A Via Egnácia nagy kereskedelmi útvonalon haladnak, ami a kor hát leginkább jó közlekedési útvonalának volt mondható. Körülbelül egy olyan 160 kilométer tesznek meg ezen az úton. Mennyire odaadónak kell lenni az eszköznek, hogy addig menjen, amíg az ő ura akarja. Nem álltak meg hamarabb, hanem elmennek Tesszalonikába, mert ott van zsinagóga, és Pálék mindig oda mentek, ahol a misszióra lehetőség volt, első ízben is a zsidók között. És arról hallunk, hogy három szombaton hirdették közöttük a Krisztust. És nem is akárhogy. Azt az Úr Jézust hirdették, aki a messiás, a megváltó. Tudnunk kell, hogy abban a történelmi korszakban, amelyben Pálék az Úr Jézust meghirdették, tele volt a világ váradalommal, szabadító után. Mai világunk sajnos már ezt az őszinte váradalmat nem igazán tudja megélni, mert már túl sokat csalódtunk. Túl sok csalódás van a generációkba, a nemzetek történelmébe. Vártak nagy messiásokat, politikusokat, hadurakat, és aztán sorban mindbe csalódni kellett, mert hatalommal, futással, saját erőből akarták megvalósítani saját vágyaikat és elképzeléseiket. Pálék azt a Jézust hirdetik, aki az emberért jön, nem önmagáért. Nem kegy úr, hanem olyan úr, aki meglátja a szegényt és az alázatosat. Pálék nem féltek semmi veszedelemtől, mert tisztában voltak és ismerték a zsoltárokat, a 72. Zsoltár 12. versét is, amely így szól, mert megmenti a segítséget kérő szegényt, és a nyomorultat, akinek nincs segítője. Pál és Szilász, akik úgy mentek végig az úton, hogy nyomorultul, csupán az Isten eszközei voltak, nem voltak különösképpen ellátva anyagi javakkal, nem volt náluk túl sok váltás ruha, nem nagy kofferrel mentek az úton, nem valami nagy élelmiszer csomagokat víve magukkal, egyszerűen. És az a Jázon is, akiről hallunk, azért lehet ennyire főszereplője a mai napi igénknek, mert ő volt az, aki befogadta Pált, és helyet és kvártét adott neki, míg sátorponyva készítőként kereste a kenyerét. És esténként, mint az Úr eszköze, hirdette Jézust, mint messiást a zsinagógába. Pál egész nap dolgozott, ő nem restelte a munkát. Sátorponyva készítőként kereste a kenyerét, és ez elég hosszú idő lehetett, mert nem csupán azt jelenti, hogy 3 hétig voltak ott, hiszen, hogyha a Filippi levelet is jobban elolvassuk, akkor megértjük, hogy ekkor kapja Pál a Filippi gyülekezettől az anyagi támogatást. Segítették a szolgálatát. A testvérek szíve együtt dobbant a választott eszközök szolgálatával. És ez gyönyörű, kedves testvérek, hogy Isten fel tudja buzdítani az övéi szívét, hogy együtt tudjanak szolgálni. Vajon a mi szívünket kifelé indítja az Isten? Kinek a szolgálatát tudjuk támogatni? Ez nagyon fontos dolog. Támogatnunk kell a külmissziót, támogatnunk kell a diakóniát. Olyan sok mindent kell támogatnunk. Jó lenne, ha nem egy-két embernek kéne mindent támogatni, hanem kinek-kinek az Úr felnyitná a szemét, megérinteni a lelkét, hogy ő rá személyesen mit bízott az Úr. Miközben Pálék a messiást hirdetik, nagyon sok irigyük lett. Ugyanis arról hallunk, hogy a zsinagógában a zsidók nem jól vették ki azt, hogy Pálékat sokkal többen hallgatják, mint az ő zsinagógai elöljárójukat. És arról olvasunk, hogy nagy irigység támadt a szívükben. Hát amikor a testvérek között irigység támad a lélekben, hát ez a legnagyobb lelki fertő. Gondoljunk csak vissza Kain és Ábel történetére. Kain miért is ölte meg az ő testvérét, Ábelt? Irigységből. Mert az Úrnak jobban tetszett, kedvesebb volt Ábel őszinte áldozat bemutatása, mint az övé. Nem gondolkodott el azon, hogy hogy lehetnék én kedvesebb az Isten szemébe, hanem az indulatnak adta át magát, és az irigység a legrosszabb tanácsadó, mert teljes mértékben likvidált a testvérét, csak hogy ő legyen az első, hogy ő kapja az áldást. Nem gondolta át, hogy aki megbántja fele barátját, sőt az életét is elveszi, az magát Istent bántja meg. Hát zsidó testvéreinknek nem tetszett a Krisztus örömhíre, és arról hallunk, hogy olyan értékes emberek is hallgatták az Úr Jézusról szóló bizonyságtételt, mint előkelő asszonyok, és olyan pogányok, akik istenfélők voltak. Ez itt azt jelenti, hogy voltak már olyan pogány, istenfélő emberek, akik ráuntak a szobroknak és a bálványoknak az imádatára. Sokkal többre volt kiéhezve a lelkük, de ezt nem kapták meg a zsinagógába, mert ott csak vallásos istentiszteletet tartottak. És amikor Pál lélekkel betöltekezve tanítja a Krisztus, mint messiást, mint személyes megváltót és szabadítót, akkor ezeket az embereket magával ragadja a Szentlélek ereje, és valóban felforgatja a szívük tartalmát, átváltoztatja a lelküket, és ez a metanoia a megtérés. Annak idején, amikor a mentálhigiéni tanszékre jártam és tanultunk, Tomcsányi Teodóra, aki a képzésnek a vezetője volt, egy nagyon okos, tudós asszony, professzor is sorolhatni lehetne, hogy hány felső fokú és tudományos végzettsége van, azt mondta, hogy a mentálhigiéni gyakorlatilag világi tudomány, ő mégis vezérigéjévé ezt az igét választaná, változzatok meg a ti elmétek megújulásával. És ez nekünk lelkészeknek örömhír volt, hogy egy világi ember, egy pszichológus úgy látja, hogy az emberi élet legfőbb megújulásának a színhelye és a területe az az elme megújulása. Mert Istennek nem érzelgős emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik csupán pillanatnyilag éreznek, felhevülnek az Úrért, és aztán ez a nagy lelkesedés alább is hagy hirtelen, kitartó eszközökre van szüksége, akiknek személyes megváltójuk lett az Úr Jézus, a királyoknak királya lett. Mi is az mégis, ami leginkább visszatart bennünket, hogy Jézus királyunként tudjuk megvallani. És hogy így elgondolkodtam rajta, talán leginkább az, hogy sokszor úgy érezzük, hogy kevesek vagyunk. Kevesek. Mit fognak ehhez szólni? És ehhez kell, kedves testvérek, az a bizonyosság, hogy Isten a keveset, a kicsit is meg tudja áldani. Amikor elküldte Mózest vissza Egyiptomba, akkor nem egy hadsereget hívott el az Úr, hanem egy idős embert. Tudjuk, hogy Mózes már a 80. életévét betöltötte, mikor elhívja őt az Úr az égő csipkebokornál, és ráadásul tudjuk, hogy beszédhibás volt. Mégis ő volt a választott eszköz, és nem tolmácsokat rendelt mellé, hanem egy embert, Áront, az édes testvérét, hogy legyen a szószólója. Két egyszerű embert küld vissza Egyiptomba Isten, a hatalmas fáraóval szembe, és mégis elegendőek voltak, mert az Isten választott eszközei voltak. Ne becsüljük alá magunkat, kedves testvérek! Ha Isten eszközei vagyunk, ő áldottakká fog minket tenni, csak tudjunk a kezébe simulni, tudjuk felismerni, hogy mit akar, s legyünk készek akarata véghezvitelére. Legyünk készek, amikor megnyitja az ajkunkat, amikor indítja a szívünket, mert mi vagyunk a választott emberek, hogy egy rendelőbe, vagy egy kórházi szobába valakinek igét mondjunk. Drága édesanyám, most nemrég vittem haza, mindig a kórházból, elég gyakran járunk oda, már lassan mindennapos vendégek vagyunk, és egyen meg, amikor a két heti ottlét után az idős szobatárs, aki 80 éven felül volt, hazament, minden nap próbálta felolvasni neki a napi csendességet. És a néni mindig azt mondta, hogy szép, szép, de úgy nem nagyon mozdult meg a szíve. És amikor elköszönt édesanyámtól, akkor egy szép igét, az ároni áldást mondta el édesanyám neki, mert úgy érezte, hogy ezt neki el kell mondani, mert lehet, hogy többet ez a néni még igét se fog hallani, mert nem jár templomba, eléggé elzártan él a világtól. És azt mondta, hogy mindig is gondolta, hogy lenni kell valaminek, de hogy ez az Isten őt meg tudja áldani, és hogy eltalálták a baját, és jó gyógyszert kapott, és ő úgy mehet haza a kórházból. Ő köszöni a hetek igéit, amit ő kapott, mert nem csak gyógyszeres kezelést kapott, hanem igei kezelést is, és lélekben megerősödve térhetett haza. Édesanyám egy egyszerű lélek, de hitben megedzett, és ilyen egyszerű dolgokon múlik. Lehet 70 éven felül is, egyszerű emberként is, de szívünkkel az Úr mellett szólni, akár egy áldó igét, akár egy megáldott imádságot. Nem tudhatjuk, hogy az a másik ember életében mit fog kimunkálni, de ha az a perc választott óra volt az Istentől, és engem odaállított, és az én szám megnémult, mert féltem, mert nem hittem, hogy az Úr meg tudja adni azt a szót vagy gondolatot, igen, hogy szégyen a mi számunkra, ha szólni kéne, és némák maradunk, mert félünk. Nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hogy a Timóteus levélben olvashatjuk, hanem a szeretetnek, az erőnek és a józanságnak a lelkét. Pál és Szilász ezt kapta meg, és valamit kapott ebből Jászon is, aki gyakorlatilag a munkaadója volt Pálnak. Kiáll mellette, és felelősséget vállal érte, hogy rendes, becsületes ember. Tesszalonikában, mint egy szabad városban, olyan jogok illették meg a polgárokat, hogy ott működött az úgynevezett démosz, a népgyűlés, ami azt jelentette, hogy bárki a város vezetése elé vihette az ő polgártársát, s akár be is vádolhatta. Ezzel éltek. Mi magát Jászont és az ő háza népét is oda viszik a tanács elé, de az adott szó abban a világban még sokat ért, ezért Pálékat elengedik. Nagy kérdés, kedves testvérek, hogy a mai világban mivé vált az emberi szó? Legyen az bizonyságtétel szava, vagy egyszerű emberi szó, sajnos elértéktelenedik, hiteltelenné válik, ha nem megfelelő emberi ajak mondja, s nem megfelelő élet van mögötte. Isten segítsen bennünket, hogy mint Pál és Szilász választott eszközök tudjunk lenni az Úr kezébe, s vegye el Isten tőlünk a félelmet, az aggodalmat, akkor is, ha vádolnak minket, akkor is, ha számon kérnek, akkor is, ha akadályok vannak az úton, mi is bátran menjünk végig az élet 160 kilométerén, ha kell. Ki tudja, mennyit szánt még nekünk az Úr az erő fölötti úton, de azt úgy tegyük meg, hogy Krisztussal, személyesen, aki Messiás, Úr és Király a mi életünkben. Így legyen, ámen. Drága mennyei édesatyánk, telve van a mi szívünk hálaadással, mert Urunk, nem hagysz magunkra, amikor elesettek vagyunk, amikor önmagunkról is lemondunk, amikor teljesen erőtlenné válik a mi lelkünk, és csak legyintünk, hogy ez nem lehetséges. Úrunk, köszönjük neked, hogy te vagy a mi megerősítőnk, és hogy te meghallod a mi szavainkat, és hogy nem lehetünk tőled olyan távol, és nem lehetünk olyan erőtlenek, hogy te ne tudj bennünket megáldani, hogy eszközeid lehessünk. Úrunk, oly sokféle karrier áll az ember előtt, mindenki szeretne válni valamivé. Úrunk, hadd legyen számunkra ez a legszentebb cél, hogy el tudjuk mondani minden nap az imáinkba, Uram, formálj engem a te eszközöddé, s ha azzá lettünk, Urunk, akkor adj bátorságot, adj számunkra lelki elevenséget, hogy merjük hirdetni a Krisztust, aki a mi életünknek személyes Ura és Királya. Úrunk, hadd váljon valóságá az ének, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt. Hadd lehessen egyre több ember szívében Jézus Krisztus az Úr. Vedd el, Urunk, a félelmet az emberi szívekből, mert emberi módon sokszor a félelmet csak más félelemre tudjuk felváltani. Te vagy, aki el tudod venni, és adni tudod helyette a te szabadságodat, a te szent lelked által. Így könyörgünk, Urunk, most is gyülekezetünkért, presbitériumunkért. Te eléd hozzuk, Urunk, a mi gyülekezetünk életét. Te kezedbe tesszük személyes életeinket, családjainkat. Úrunk, a te könyörülő irgalmadba bízzuk magunkat. Kérünk, legyél a betegekkel, a megfáradtakkal, legyél a gyászban megtört szívekkel, s könyörgünk, Urunk, hogy legyél az irigyekkel is, hogy ne a saját elképzelések megoldását ragadják kezükbe erőszakkal, hatalommal, hanem adj nekik tiszta gondolatot, hogy átgondolhassák, hogyan lehetnek kedvesek és sikeresek a te szemedben is, Uram. Könyörülj meg, Urunk, a te eszközeiden, a misszionáriusokon, az ige hirdetőin, és az egyetemes papság elve szerint minden gyermekeden, aki a te igédnek élő hordozója hitáltal. Maradj velünk, Urunk, az éjszaka csöndjében is, s a jónak látott te virasz fel bennünket, Urunk, minden áldott reggel, mert addig tudjuk, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert még nem fogyott el a te irgalmad. Így legyen, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.